Habakuk könyve 1-től a 3. fejezetig. Habakuk hátteréről és származásáról tulajdonképpen semmit sem tudunk. Könyvében találunk bizonyos utalásokat arra, hogy papi családból származott, így elképzelhető, hogy Izrael egyik papja volt. Habakuk könyvének utolsó fejezete egy ének. A karmesternek húros hangszerre. Sok papot arra hívott el Isten, hogy a templomban a zenéről gondoskodjanak. Elképzelhető tehát, hogy Habakuk is egyike volt a templomban szolgáló papoknak. A könyvben a profécia ideje nincs feltüntetve. Egy profécia elején a proféta gyakran kijelenti, hogy például Jósiás vagy Jojakim uralkodása idején hangzott el a profécia, Habakuk azonban nem árulja el nekünk proféciája idejét. Ebben a könyvben azt láthatjuk, hogy Júda szellemi állapota rohamosan romlik, és hamarosan rájuk tör Babilon. Sokan Jósiás király uralkodásának idejére teszik Habakuk proféciáját, Jósiás uralkodását azonban Júdában inkább egyfajta szellemi ébredés jellemezte. Jósiás a gonosz Manassét követte a trónon, és számottevően megreformálta Júda szellemi életét. Újra felfedezték Isten törvényét, újra bevezették a Páska ünnepet. Habakuk könyvének első fejezetében ezzel szemben azt látjuk, hogy a proféta panaszkodik, mert az ország szellemi állapota egyre erősebben romlik. Ebből arra következtethetünk, hogy időben Jósziás uralkodásának végén, illetve Jojakim uralkodásának idején hangzott el Habakuk proféciája. Ez a nép romlásának utolsó időszaka, mielőtt Babilon prédájává váltak. Habakuk a proféciájában meg is említi az eljövendő babiloni támadást, amely Isten botjaként megbünteti Isten népét. Fenyegető jövendőlés. Habakuk proféta látomása. Habakuknak csodálatos bensőséges kapcsolata volt Istennel. A Habakuk név azt jelenti, hogy átölelő, és Habakuk valóban átölelte az Urat. Az Úr pedig Habakukot. Habakuk itt egy imádsággal fordul Istenhez. Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz. Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per és viszály támad. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. Habakuk szemére veti Istennek, hogy egyre csak romlik a helyzet az országban, és úgy tűnik, mintha Isten nem akarná megállítani az egyre inkább elburjánzó gonoszságot. Uram, meddig kiáltsak még hozzád mindezzel kapcsolatban? Te pedig nem válaszolsz, mintha meg sem hallanád. Uram, annyira elfajultak a dolgok az országban, olyan hatalmas az erkölcsi romlottság, olyan nyomasztóan nagy a gonoszság, és az egész nép egyre gyorsabban, egyre mélyebbre süllyed. De Uram, úgy tűnik, hogy te meg nem teszel semmit. Imádkozunk, hozzád kiáltunk, de úgy tűnik, hogy mégis a gonoszság uralkodik az országban, és a gonoszok győzedelmeskednek. Ezért nem hoznak soha igaz ítéletet. A nép erkölcsi romlottsága a jogrendszerben is tükröződik, így a törvényt semmibe veszik, és nem hoznak igazságos ítéletet. Amikor jogrendszerünk annyira legyengült, hogy képtelen megtisztítani a társadalmat azoktól, akik megmérgezik, biztosak lehetünk abban, hogy a társadalom napjai megvannak számlálva. A gonosz kijátsza az igazat. És úgy tűnik, hogy a napjainkban a legtöbb ember a humanista, liberális elképzeléseket teszi magáévá, miközben régi módinak, viktoriánusnak és mindenféle másnak nevezik azokat, akik kimernek állni az erkölcsösség, a tiszta élet és az igazság mellett. Habakuk proféta látja mindezt. Az Úrhoz kiált, de úgy tűnik, mintha az Úr nem tenne semmit. Sőt, úgy néz ki, mintha a helyzet egyre csak romlana. Mintha a nép egyre gyorsabban süllyedne egyre mélyebbre. Habakukot mindez felzaklatja. Ezt mondja az Istennek. Uram, kérlek, inkább ne is mutass nekem többet. Uram, én kiáltottam hozzád, meddig kiáltsak még? Úgy tűnik, hogy meg sem hallod. Az Úr pedig így válaszolt Habakuknak. Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék. A proféta azt mondogatta, hogy Istenem, kérlek, ne is mutass nekem többet, mert ez az egész helyzet egyre csak romlik, te pedig semmit sem teszel. Az Úr pedig így válaszolt, de igenis teszek valamit, munkálkodom, de ha elmondanám nektek, el sem hinnétek. A proféta erre nagyjából azt válaszolja, hogy tegye őt nyugodtan próbára, ezért az Úr így folytatja. Mert most útnak indítom a kádeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet. Bejárja ez a széles földet, birtokába vesz hajlékokat, amelyek nem az övéi. Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát. Lovai gyorsabbak a párducoknál, és vadabbak a pusztai farkasoknál. Vágtatnak lovasai. Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok. Mind erőszakos szándékkal jön, arcuk csak előre néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny. Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Nevet az erődítményeken, sáncot emel földből is elfoglalja őket. Azután mást gondol és tovább megy. Vétkeső, mert saját erejét isteníti. Az Úr tehát azt mondja, hogy munkálkodik, mégpedig úgy, hogy összegyűjti a babilóniakat, vagyis a káldeusokat. Ők jönnek majd hatalmas seregükkel, végigvonulnak a földön, meghódítják és elpusztítják az emberek házait. Az Úr tehát megjövendőli Babilon eljövendő hódító hadjáratát és győzelmét Júda felett. Azután hozzáteszi, hogy miután meghódították ezt a területet, ők is hibáznak majd, mert Júda feletti győzelmüket annak tudják be, hogy Istenük Izrael istene felett áll. Amikor Isten kinyilatkoztatta tervét Habakuknak, miszerint Babilon gonosz népét használja majd eszközként, hogy legyőzzék Isten népét és elpusztítsák a földjüket, Istennek igaza lett. Habakuk nem akart hinni a fülének. Isten megmondta, hogy munkálkodik, de ha elmondaná neki, biztosan nem hinné el. És Habakuk válaszolt Istennek, szavai pedig arról tanúskodnak, hogy nem igazán érti Isten útjait. Uram, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem. Nem fogunk meghalni. Uram, te az ítélet eszközévé tetted őt. Kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen. Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. Ezek nagyon érdekes igeversek. Istennek tisztább a szeme, mint sem, hogy elnézze, vagyis jóvá hagyja a rosszat. Ezen a héten Jézus Krisztus keresztre feszítésére emlékezünk. Vasárnap a keresztény világ megünnepelte a virágvasárnapot, Jézus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe. Isten ígéretének beteljesülése volt ez, amit Dánielen és Zakariáson keresztül adott a messiás eljöveteléről. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Dániel könyvében pedig arról olvashatunk, hogy megölik a felkentet. Ez tehát az a hét, amikor Jézust dicsőséges bevonulása után hivatalosan is elutasították a kor vallási vezetői, és összefogtak ellene, hogy megöljék. Ezen a héten ismét Jézus Krisztus halálára emlékezünk majd, illetve arra, hogy hogyan szenvedett a Getsemáni kertben. Háromszor is imádkozott az atyához, hogy távozzék el tőle ez a pohár, ha lehetséges. A keresztre gondolt, tusakodott, vért izzadott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. De ha nem távozhat el tőlem, kiiszom, legyen meg a te akaratod. Ahogy Krisztus imádságára emlékezünk, majd a keresztre tekintünk, és meghalljuk Krisztus kiáltását, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Megérthetjük az Úr imádságát a Getsemáni kertben. Ézsaiás a következőket profétálja Jézus Krisztus haláláról. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor Jézus ott függött a kereszten és helyettet szenvedett, magára vállalta a bűneidért neked szóló büntetést. A világ minden bűnét ő ráhelyezte akkor Isten, minden álnok tettet, amit valaha is elkövettek az emberiség történetében, mert ahogy Habakuk is írja, az Úr nem nézheti el a rosszat. Így Jézus a világ bűneit viselve a kereszten, el lett választva az atyától. Ezért kiáltotta. Én Istenem, miért hagytál el engem? Isten, hogy megmutassa, mennyire szeret bennünket, azért hagyta el a fiát a kereszten, amikor ő bűneinket viselte, hogy ne kelljen elhagynia bennünket örökre. Ó, milyen mély és kifürkészhetetlen a Golgotán megmutatkozó szeretet, ahol Jézus magára vette a te bűneidet és az én bűneimet, és helyettünk szenvedett. Úgy érzem, mintha le kéne vegyem a cipőmet, amikor a keresztről beszélek, mert valóban szent földön állunk, amikor belegondolunk, hogy milyen hatalmas Isten szeretete irántunk, elesett emberek iránt. Jézus a kereszten ugyanazt mondta, amit a 22. Zsoltárban olvashatunk. Én Istenem, miért hagytál el? A Zsoltár pedig így folytatódik. Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. A következő vers pedig elárulja, hogy mi ennek az oka. Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol. Habakuk próféta is Isten szentségéről beszél. Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. A bűn büntetése és eredménye az elválasztódás Istentől. Ezt a fiú tapasztalta meg, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hogyan is utasíthatja el valaki Isten bámulatos ajánlatát az embereknek? Isten elveszi a bűnünket, és az ő igazságát adja nekünk. Milyen dicsőséges felismerés ez! Ő azzá lett, amik vagyunk, hogy mi azzá lehessünk, ami ő maga. Itt egy érdekes kérdés vetődik fel, hiszen mi hajlamosak vagyunk arra kérni Istent, hogy nézze el nekünk bűneinket. Pál azonban ezt írja. Vajon nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Mintha Pál ezt kérdezné. Hát nem veszitek észre, hogy amikor testeteket erkölcstelen célokra használjátok, pedig a testetek a Szentlélek temploma, akkor tulajdonképpen arra kéritek Istent, hogy nézze el, sőt, vegyen részt a gonoszságotokban? Isten szeme azonban tiszta, és nem nézheti a rosszat. Ha Isten elhagyta egyszülött fiát, amikor a világ bűneit hordozta a kereszten, ostobaság lenne részedről azt gondolni, hogy átölelheted Istent, miközben gonosz dolgokat teszel. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ne csapjátok be önmagatokat! Sokan tévesen azt gondolják, hogy egyszerre Istent és a gonoszságot is magukhoz ölelhetik, de nem így van. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek, ti pedig fiammá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Isten azt mondja, hogy legyetek szentek, mert én is szent vagyok. De Habakuknak van egy problémája. Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hűtlenséget, vagyis a babiloniak gonoszságát? Miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat? A próféta lényegében ezt mondja. Igen, Istenem, elismerem, hogy rosszak vagyunk, de ők még nálunk is rosszabbak. Uram, nem értem, hogy miért használnál egy olyan népet, ami még nálunk is romlottabb, azért, hogy kiöntsd ránk az ítéletedet. Nem értem. Majd így folytatja a babiloniakról. Olyanná tetted az embert, mint a tenger halait, mint a férget, amelynek nincs ura. Mindenkit kifog koroggal, hálójába terel és kerítő hálójába gyűjt, azután örül és vigad. Ezért áldoz hálójának és tömjén ez kerítő hálójának. Mert ezekkel szerez gazdag jövedelmet és bőséges élelmet. Vajon örökké tartasz, hogy kiveti hálóját és gyilkolja a népeket kíméletlenül? Uram, nem értem, miért használnád a babilóniakat. Pogányok, bálványimádók, olyanok, mint a halászok, akik miután sok halat kifogtak, áldozatot mutatnak be a hálójuknak, tömjéneznek, és nem az igaz Istent imádják, nem téged imádnak. Akkor mégis miért bővölködnek? Miért engeded meg nekik, hogy győzedelmeskedjenek, és miért engeded meg nekik, hogy ilyen nagy zsákmányra tegyenek szert? Miért áldod meg az istenteleneket, és miért adsz nekik bőséget? A próféta ezért kijelenti. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára. Figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. A próféta tudja, hogy túl messzire ment. Előfordul, hogy nem értjük Istent, és érzelmi felindulásunkban megkérdőjelezzük őt, aztán hirtelen rádöbbenünk, hogy talán túl messzire mentünk, úgyhogy elhatározzuk, hogy odaállunk a bástyára, és egyszerűen csak kivárjuk, hogy mit mond nekünk Isten, és vajon megfedde azokért a dolgokért, amit mondtunk. Uram, azt mondod, hogy munkálkodsz, de én ezt nem értem. Miért használnád a babilóniakat? Gonoszabbak ezek, mint mi vagyunk. Megyek, felülök a toronyba, és csak kivárom, hogy mit fogsz mondani. Az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést, vésd a táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. A kijelentés egy meghatározott időre vonatkozik, a Messiás eljövetelének idejére. Ha késik is, várd türelemmel, olvashatjuk. Az egyház már közel 2000 éve várja Jézus Krisztus eljövetelét, 2000 éve az emberi időszámítás szerint. Einsteintől azonban megtanultuk, hogy az idő relatív, és minél gyorsabban haladunk, annál inkább lelassul. Amikor pedig elérjük a fénysebességet, az idő szinte megáll. Képzeljük csak el, hogy valaki közületek űrhajósként dolgozna, és űrutazásokra járna. Azt is képzeljük el, hogy olyan űrhajókat tudnánk kifejleszteni, amelyek fénysebességgel suhannának a világűrben. Ha tehát 185.900 mérföld per másodperces hihetetlen sebességgel szágulhatnál az űrhajóddal a világűrben, és elindulnál az Alpha Centauri felé, ami a következő hozzánk legközelebb található csillag a nap után, akkor 5 év elteltével oda is érkeznél az Alpha Centauri galaxishoz. Képzeld el, hogy belépnél abba a bolygórendszerbe, egymás után hagynád el a bolygókat, melyeken akár még élet is létezhet, majd visszafordulnál naprendszerünk felé, és további 5 év elteltével megérkeznél a Földre. Azt találnád, hogy bár a te űrhajós digitális naptárad szerint összesen 10 évet voltál távol, hiába keresnéd az általad jól ismert tájékozódási pontokat, mert a Földön épp az idő relativitása miatt nem 10 év telt el az alatt, hanem mintegy 3 millió év. Így nyoma sem lenne a feleségednek, a családodnak és senkinek, akit korábban ismertél, mert közben eltelt 3 millió év, pedig te magad csak 10 évet öregedtél. Ez történne tehát Einstein relativitás elméletének értelmében. Azt nem tudjuk, hogy Jézus milyen gyorsan távozott és milyen gyorsan utazott, de azt mondta, hogy hamar visszatér. A Föld azóta 2000-szer járta körül a napot, vagyis Földünk 2000 évet öregedett, mióta Jézus elment. Persze nevetséges Jézust összekapcsolni az idő fogalmával, hiszen ő öröktől fogva mindörökké van, de ha csak egy pillanatra is elképzeljük, hogy Jézus fénysebességgel távozott, és fénysebességgel is tér vissza, akkor a relativitás elmélet értelmében a Földön már sok év eltelt, így megkérdezhetjük majd az Úrtól, hogy mi tartott neki ilyen sokáig. Ő viszont értetlenül néz majd ránk, és ezt mondja. Hiszen csak 10 percet voltam távol. A próféta arra bátorít bennünket, hogy Isten igéje és ígérete megbízható. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg, ha késik is, várt türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. Az Új Szövetségben az ige mindvégig türelemre int bennünket, hogy így várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét. Péter levelében azt olvassuk, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Sokan ezt mondogatják majd. Azt mondod, hogy Jézus visszatér. Na ne viccelj, már évek óta ezt számláljátok. A korai egyház is azt mondta, hogy Jézus visszatér, pedig atyáink halála óta pontosan úgy zajlanak a dolgok, ahogy addig is zajlottak. Semmi sem változott, minden úgy van, ahogy eddig is volt. Péter azonban azt állítja, hogy ez a hozzáállás figyelmen kívül hagyja az özönvizet, amely elpusztította az embereket Noé idejében. Az evolúció elmélet nagy hibája, hogy az özönvizet még csak számításba sem veszi, pedig ez sokkal logikusabb magyarázatot ad a földtani rétegek létezésére. Péter az idő relativitásával is foglalkozik levelében, amikor így szól. Az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Az idő tehát relatív, nem kellett hozzá Einstein, mert az Úr már akkor elárulta ezt nekünk, amikor Einstein még a világon sem volt. Majd Péter így folytatja. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Fel kell tehát ismerjük, hogy az Úr késlekedése az elveszettek üdvösségét jelenti. Isten azok miatt vár, akik még nem fogadták el tőle az üdvösség ajándékát. Isten olyan hűséges. Jakab ezt írja. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Az ige tehát arra bátorít bennünket, hogy várjunk, de bátran várhatunk, mert tudjuk, hogy egészen biztosan eljön az a nap, amikor Jézus visszatér. Íme felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, folytatja tovább Habakuk. Ez a kijelentés valószínűleg Nebukadnezar ellen irányult, aki a babiloniak élén állt éppen, amikor elfoglalták Isten népének földjét, és beteljesítették ezt a proféciát. Nebukadnezar akkor felfúvalkodott, és büszkén menetelt végig Babilón városán. Babilón mesés város volt, függő kertjei az akkori világ hét csodái közé tartoztak. Nebukadnezar azonban mennyei figyelmeztetést kapott. Egy napon odament Dánielhez, elmesélte neki, hogy igencsak furcsát álmodott, és kérte Dánielt, hogy magyarázza meg álma jelentését. Álmában egy fa jelent meg előtte. Hatalmas volt, és az égi madarak fészkeltek rajta. Egyszer csak megjelent valaki, és kivágta a fát. Ez egy idő után azonban új ágakat hajtott. Mit jelenthet ez? Dániel pedig így válaszolt. Ó, király! Ez az álom rosszat jelent. Ellenségeid örvendezni fognak, amikor a fülükbe jut. Hatalmassá váltál, és hatalmas a birodalmad, kiterjed az egész földre, és sokan találtak nálad menedéket. De a büszkeség felfúvalkodottá tett, ezért égi parancs érkezett, hogy vágják le a fádat. Levágnak majd, mint a fát, de idővel újra növekedésnek indulsz. Puhíts meg a szívedet az Úr előtt, és ne engedd, hogy büszkeséged felfúvalkodottá tegyen. És körülbelül egy évig Nebukadnezar valóban puha szívvel járt az Úr előtt. De amikor egyszer palotája tetején sétált, így kiáltott. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyemmé hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, hang hallatszott a mennyből. Elég, elvesztetted a királyságodat. És Nebukadnezar király eszét vesztette. Habakukban is megtaláljuk tehát a neki szóló figyelmeztetést. Íme fölfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke. Az ige szerint Nebukadnezar hét időszakot töltött zavart elmeállapotban, távol az emberektől, az állatok között. Amikor eltelt ez az idő, Nebukadnezar kiózanodott, és egy rendkívül érdekes kijelentést tesz Dániel könyvében. Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadnezar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, a királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a mennyseregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Abban az időben értelmem visszatért, és királyságomhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak felkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. Most azért én, Nebukadnezar, dicsérem, magasztalom, és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Mielőtt mindez megtörtént Nebukadnezarral, Habakuk már figyelmeztette ebbe a proféciájában. Ime felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Isten dicsőséges igazsága rejlik ebben a kijelentésben, ami háromszor is megismétlődik az új szövetségben. Az igaz ember a hite által él. A Jézus Krisztusba vetett hitünk igazít meg bennünket. Hitáltal van üdvösségünk, nem pedig cselekedetek által. A Róma 3., 4. és 5. fejezeteiben is ezt taglalja Pál. Bizony a bor megcsal, nagy hangúvá lesz a férfi, nem nyughatik. Szélesre tárja torkát, mint a sír, telhetetlen, mint a halál. Magához ragad minden nemzetet, magához gyűjt minden népet. A bűnös embernek nincs hol megpihennie, és semmi sem elégíti meg. Szomorú, hogy a mai világban annyi szabadságuk van az embereknek, mint még soha, és példátlanul sok lehetőség van arra, hogy mindenféle testies vágyaikat kielégítsék. Érdekes viszont, hogy a nagyfokú szabadság mellett mégis talán az emberiség történetének legnagyobb mértékű elégedetlenségét és nyugtalanságát találjuk a világban. De vajon miért? Mert az az ember, aki teljesen átadja magát testi vágyainak, soha nem tudja betölteni a szívében tátongó űrt. Isten nélküli lényünk olyan, mint egy feneketlen kút, mint egy telhetetlen szörnyetek. Minél többet adunk neki, annál többet követel. Ezért az elégedettség helyett éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. Még több és még erősebb vágyakat, amiket sohasem leszünk képesek betölteni. De majd mindezek példázatot költenek, és ilyen jelképes hasonlatokat mondanak róla. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé. De meddig? És másoktól elvett javakkal gazdagodik. De rád támadnak hirtelen, akik marcangolnak, fölébrednek, akiktől reszket, és zsákmányul esel nekik. Mintha ezt mondaná Isten. Legyőzted a népet, elfoglaltad a földet, tied a zsákmány, de mindig többet akarsz. Nagyobb vagyonod van, mint amit valaha is el tudnál költeni, mégsem vagy elégedett. Egy napon te magad válsz prédává. Mert te sok népet kizsákmányoltál, te is zsákmányul esel a többi népnek azért, mert emberek vérét ontottad, és erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal. Jaj annak, aki a házába tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a fenyegető veszedelemtől. Házad gyalázatára vált, amit terveztél, önmagad ellen vétkeztél, amikor sok népet tönkretettél, mert a kő is kiáltoz a falból, és a tetőgerenda is válaszol neki. Jaj annak, aki vérontással épít várost, és aki álnoksággal emel várat. Hiszen a seregek ura így határozott. Amiért a népek fáradoznak, az tűz pusztítja el. Amiért a nemzetek fáradoznak, az semmivé válik. Ez a hódító Babilonnak szól, illetve az utánuk következő népeknek, akik a háborút nyerészkedésre és mások leigázására használják, és vérontással próbálják megalapozni saját hatalmukat. A 14. vers viszont már az Úr eljövetelének dicsőséges napjáról szól. De a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Az Úr tudja, hogy mennyire várom már azt a napot. Tudjátok, a föld egészen jó hely lehetne, ha nem lennének az emberek. De nézzétek csak, mennyire tönkretettük a környezetet. Nem szívesen mondom ezt, de amikor fent a hegyekben, a gyönyörű természetben konferenciát szervezünk és felmegyünk, hogy ott táborozzunk, látom, ahogy ott hagyjátok magatok után a kólásdobozokat és a rágópapírokat, pedig ti jó emberek vagytok. És engem ez annyira bánt. Mégis úgy tűnik, ez is része az emberi természetnek. Ahogy körülnézünk a világban, láthatjuk, hogy mennyire tönkretették az emberek a földet. Hová is menekülhetnénk? Egy napon azonban az Úr dicsőségének ismerete tölti majd be a földet, ahogy a víz borítja a tengert. Akárhová mész majd, és akárkivel is találkozol, mindenki telve lesz az Úr dicsőségének ismeretével. Az egész föld. Ó, Uram, bárcsak már hamar elhoznád azt a napot. Jaj annak, aki leitatja az embertársát, mérget kever italába és lerészegíti, hogy lássa gyalázatát. Szégyen fog eltölteni dicsőség helyett, neked is innod kell majd. Támolyogni fogsz, amikor néked nyújtja az Úr jobbja a poharat, és szégyen borítja dicsőségedet. A Libanon ellen elkövetett erőszak visszaszárad. A Libanont erőszakosan pusztították el, mert amikor a babiloniak megtámadták a libanoni Tíruszt, teljesen lerombolták azt. A vadállatok kipusztítása miatt majd te is rettegni fogsz. Hiszen te emberek vérét ontottad, és erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal. Mit használ a bálványszobor? Emlékezzünk csak vissza, hogy miben hibázott Babilon. Isten népe feletti győzelmüket saját isteneiknek tulajdonították, pedig Isten eszközként használta őket, hogy kiöntse ítéletét népére. Babilon ezt mégis saját isteneinek győzelmeként éli meg, ezért továbbra is isteneiket imádják. Gondoljunk csak Belsazár lakomájára Dániel könyvében. Belsazár hatalmas lakomát rendezett, és ahogy a sok főméltósággal együtt ott borozgatott, egyszer csak megparancsolta, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst kelyheket, amelyeket apja Nebukadnezar hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király, az edényekből, amelyeket korábban megszenteltek, hogy a templomi szertartásokhoz használhassák azokat Jeruzsálemben. Ahogy itták a bort és dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból és fából, valamint kőből készült isteneket, egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a palota falára. Mené, mené, tekel, ufarszim. Vagyis számba vette Isten királyságodat, megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált, felosztotta királyságodat, és a médeknek és a perzsáknak adta. És még azon a napon megölték Belsazárt, a kádeusok királyát. Habakuk próféta itt azokról a faragott szobrocskákról beszél, amelyeket Babilonban istenként imádtak. Mit használ a bálványszobor? Hiszen csak szobrász formálta. Mit ér az Isten szobor? Hamis útmutatást ad. Bár bízott benne, aki megformálta, csak néma bálványt készített. A bálványszobor készítése az emberek egyik legostobább cselekedete. Ézsaiás is megemlíti, hogy mekkora ostobaság is az, amikor valaki fog egy fadarabot és elkezd belőle magának bálványt faragni. A faforgácsot a tűzre dobja, hogy tovább égjen és melegítse. Egy részével a sütőt tartja melegen, hogy megsüthesse benne a kenyerét. A megmaradt részt pedig kiteszi az asztalra, majd leborul előtte és imádja. És ugyanarról a fadarabról van szó. Milyen nevetséges is ez. Dávid a zsoltáríró is megemlíti a bálványok hiába valóságát. Az emberek kimennek az erdőbe, fognak egy fadarabot, és önmagukhoz hasonló figurát faragnak ki belőle, egy bálványt. Dávid ezt írja. A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kész csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak, van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon. Majd egy érdekes kijelentéssel folytatja. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. Az első kijelentés tehát az, hogy minden embernek szüksége van egy Istenre, és sokan elkészítik maguknak saját Istenüket. De amikor valaki Istent készít magának, olyannak ábrázolja, amilyen ő maga. Mivel neki van szeme, szemeket farag Istenének, mivel van füle, az Istene is kap füleket. Mivel pedig nekem nincs hajam, az én Istenem mindemellett kopasz is lenne. De bármilyen precízen is faragom ki az Istenem szemét, száját, orrát, lábát és fülét, akkor sem lát, nem beszél, nem szagol, nem jár és nem fog hallani. Akkor is csak egy buta kis bálvány marad. És bizony szomorú, de igaz, hogy az ember idővel olyanná válik, mint a bálványa. Ha tehát a te Istened egy ostoba kis bálvány, idővel te is hozzá hasonlóvá válsz majd. Érzékeid eltompulnak, nem hallod már Isten hangját, nem látod Isten dicsőségét, és nem érzed jelenlétét. Az ember valóban olyanná válik, mint saját Istene. Ez pedig lehet hatalmas áldás, vagy szörnyű átok. Attól függ, hogy ki az Istened. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Olyanná válok, mint az Istenem. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Itt tehát két dolgot látunk. Először is, amikor valaki elkészíti saját istenét, ami értelemszerűen nála alacsonyabb rendű, akkor idővel olyanná válik, mint ez az isten. A bálványimádás mindig lealacsonyít bennünket, ez mindig egy lépés visszafelé, hiszen saját magunk által alkotott istenünk kevesebb nálunk, mert nem lát, nem hall, nem beszél, mi viszont kezdünk rá hasonlítani. Teljesen más azonban, amikor az élő igaz istent imádjuk. Ő a saját képmására formál bennünket, a bennünk élő Szentlélek erejével, helyreállítva azt, amit a bukás eltorzított. Amikor Isten megteremtette az embert, saját képmására teremtette, de a bukással megszűnt a hasonlóság. Most pedig Isten átformál bennünket, hogy újra hozzá hasonlíthassunk, úgy, ahogy azt ő eredetileg eltervezte. Jaj annak, aki a fának mondja, ébredj! És a némakőnek, kelj föl! Adhat-e az útmutatást? Arannyal, ezüsttel van ugyan borítva, de semmilyen lélek nincs benne. Az Úr azonban ott van szent templomában, csendesedjék el előtte az egész föld. Ezek az arany és ezüst borítású fa és kőszobrok nem tudnak beszélni, de az élő Isten ott van szent templomában. Habakuk próféta könyörgése a Szigjonót szerint. Ha jól emlékszem, a Szigjonót kifejezés a 7. Zsoltárban is előfordul, és azt jelenti, hogy fennhangon kiáltva, vagyis ezt az imádságot hangosan kiáltva kellett felolvasni. Én ezt az utasítást ma nem fogom követni, de Habakuk kétségtelenül hangosan kiáltva imádkozott az Úrhoz. Erről pedig Jeremiás síralmai jutnak eszembe. Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. Uram, hallottam, hogy mit fogsz tenni, és ez megijesztett. Azt mondtad, hogy a babilóniakat fogod egy ostorként használni a kezedben, de Uram, ez félelemmel tölt el engem. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismerté, de haragodban is gondolj az irgalomra. Lényegében Habakuk ezt mondja. Istenem, hozzád kiáltottam, panaszkodtam, hogy semmit sem teszel, de most már látom, hogy munkálkodsz. Uram, bár nem értem, munkálkodj csak tovább, de kérlek, haragodban gondolj az irgalomra is. Majd így folytatja. Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. Itt Habakuk már Jézus Krisztus második eljövetelének leírására tér át. Jézus Jeruzsálemtől délkeletre jelenik majd meg, megveti a lábát az olajfák hegyén. Mert ahogy a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ézsaiás könyvében pedig arról olvassunk, hogy az Úr visszatér a felhőkön vérbe mártott ruhákkal. Fensége beborítja az eget, dicsőségével megtelik a föld. Ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette, abban rejtőzik az ereje. Láttatok már olyan naplementét, amikor a napsugarai áttörnek a felhőkön, és beragyogják az égboltot? Ugyanezt a képet festi elénk a héber eredeti. Jézus beragyog majd mindent. Előtte dögvész jár, vagyis a nagy nyomorúság, ami megelőzi eljövetelét. Lába nyomán láz támad. Megáll és megrendíti a földet, szétnéz és megriasztja a népeket. Az ősi hegyek szétporladnak, leszűjednek az őszrégi halmok, őszrégi ösvényeken jár. Olvassátok csak el a Jelenések könyvében, hogy milyen hatalmas ítélet vár a földre, és milyen óriási változásokat eredményez majd Isten ítélete a föld felszínén, a nagy nyomorúság idején, Jézus Krisztus eljövetelét megelőzően. Látom, amint bomladoznak Kúsán sátrai, ez Etiópia. Reszketnek Midján földjének sátorlapjai. Ez pedig Szaúd-Arábiát jelenti. A folyamok ellen lobbant haragra az Úr. A folyamokra haragszol, vagy a tengerre vagy dühös. Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci kocsikkal. Íjat harcra kész, tegzed nyilakkal tele. Folyóknak hasítasz medret a földbe. Ha meglátnak téged a hegyek, remegni kezdenek, feltör a vízáradat, morajlik a mély tenger, magasra emelkednek partjai. A nap és a hold lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogva villámlik. Haragodban eltaposod a földet, búsultodban szétmorzolod a nemzeteket. A harag kifejezést az Ószövetség gyakran az Újszövetségben használt nagy nyomorúság időszakára használja. Kit morzol szét Isten? Az egyházat? Saját népét, tulajdon gyermekeit? Nem, nem, ez nem állna összhangban Isten természetével. Isten hatalmas ítélete a pogányoknak szól, nem pedig Isten népének. Kivonulsz népet szabadítására, fölkentett szabadítására. A pogányokra harag és ítélet vár, népére azonban üdvösség és szabadítás. Szétzúzod a bűnös házának tetejét, alapját föltárod a sziklatalaig. Nyilaiddal átlőtted harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak, újjongtak, hogy megemésztik rejtek helyén a szegényt. A tengeren jártál lovaiddal a nagy vizek habjain. Hallottam és reszketett a szívem, hangjától megremegtek ajkaim. Fájdalom járta át csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bár csak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre. A hatalmas pusztítás közepette azonban a próféta, a hitembere így folytatja. Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkén nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a jú az akolból, és nem lesz marha az istállókban. Azt olvassuk, hogy a nagy nyomorúság idején súlyos éhínség sújtja majd a földet. Gondoljunk csak bele, hogy egy mérce búzát egy napi bérért árulnak majd. A Biblia tehát figyelmeztet bennünket, hogy ne aranyba és ezüstbe fektessük a pénzünket. Ne feledjük, hogy mit ír Jakab. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Ha szeretnéd pénzedet jól befektetni, és a nagy nyomorúság idején szeretnél a világ leggazdagabb embere lenni, akkor búzát vegyél, mert abban van a jövő. De mennyivel jobb, ha inkább Jézusba vetett hitedet, és így a mennybe gyűjtesz magadnak kincseket, és megmenekülsz a nagy nyomorúságtól. A próféta tehát Isten haragjának nagy napjáról beszél, az ítélet napjáról. Majd ezután így folytatja. De én vigadozni fogok az Úr előtt. A vigadozni kifejezés az eredetiben szó szerint azt jelenti, hogy ugrálni fogok örömömben, mint amikor egy győztes foci csapatot ünnepelnek a szurkolók. Örvendezek szabadító Istenem előtt. Az örvendezek kifejezés pedig azt jelenti, hogy körbe-körbe táncolok, mint amikor az ember nagyon örül valaminek. Örvendezek, körtáncot járok szabadító Istenem előtt. De nem azért ugrálok örömömben, mert éhínség és pusztulás van. Valami nincs rendben azzal a tanítással, amely szerint mindenért hálát kell adnunk Istennek. Mindenben hálát adhatunk Istennek, de nem tudunk hálát adni mindenért. A kettő között pedig óriási a különbség. Én pedig sokszor sírok az előállt helyzet miatt, de mégis örvendezek az Úrban. Csak amikor a megfelelő szemszögből nézek a dolgokra, és az Úron tartom a szememet, tudatosítva örökkévaló terveit, akkor tudok örvendezni. Amikor a világra nézek, csak sírni szeretnék. Amikor viszont Isten örökkévaló terve jut eszembe, és rádöbbenek, hogy már nincs sok hátra, akkor örvendezek, ugrálok és körtáncot járok, mert tudom, hogy az Úr újra eljön, és egy napon az Úr dicsőségének ismerete borítja majd a földet, ahogy víz borítja a tengert. Ebben örvendezhetek még akkor is, ha nehezemre esik bármiféle örömmel tekinteni napjaink társadalmának állapotára. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt. Milyen csodálatos kijelentés ez Isten népétől. Isten ad nekem erőt. Sajnálom azokat, akik saját erejükben, saját képességeikben bíznak, mert az ember ereje véges. És mi van akkor, amikor elérte erejének határát? Amikor viszont az Úr az én erősségem, végtelen erőforrás áll rendelkezésemre. És ez milyen csodálatos! Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Az Ószövetségben ez az egyik legcsodálatosabb kijelentése az Úr dicsőséges második eljövetelének, amelyről még részletesebben olvashatunk az Új Szövetségben. Atyám, köszönjük, hogy célod és terved van az életünkkel, és csupa jó gondolatod van velünk kapcsolatban. Jót tervezel, nem romlást. Békességet adsz és vezetsz bennünket. Uram, segíts nekünk, ahogy rád várunk. Ha a világra nézünk, azt látjuk, hogy a romlottság és a gonoszság uralja a földet, és olyan állapotok uralkodnak, amelyekről Habakuk ír. Uram, ahogy a proféták is kiáltottak, egyre inkább elmérgesedik a helyzet, egyre gyorsabban, egyre rosszabb lesz minden. Úr Jézus, annyira vágyunk arra, hogy eljöjjön a te országod, és megvalósuljon a te akaratod a földön, amint a mennyben is. Várjuk azt a napot, amikor igazságod és az Úr dicsőségének ismerete tölti majd be az egész földet, ahogyan a víz borítja a tengert. Jöjj el gyorsan, siess Úr Jézus! Az Úr legyen veletek, adjon nektek csodálatos hetet, és egészen különleges módon tartsa kezét az életeteken. Siessen az Úr segítségetekre, hogy kitarthassatok, mint a hit hősei az igében, akik megálltak a próbákban, mert látták, amit mások nem láttak. Isten örökkévaló terveit.